Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Miniszter úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy itt lehetek, jó napot
Magyarország
kívánok.
Azt az alapvélekedést kérdőjelezi meg, hogy a migráció jó és megállíthatatlan, ezt mondta az ENSZ globális migrációs csomagjáról folytatott kormányközi tárgyalásról New Yorkban. Globálisan is megállíthatónak gondolják?
Önöknél nem régen járt itt az ausztrál kollégám, Julie Bishop külügyminiszter asszony, amikor itt Budapesten volt kedves eljönni meglátogatni engem, és ővele hosszasan beszélgettünk arról, hogy az ausztrálok hogyan állították meg az illegális migrációs folyamatokat.
Van egy nagy víz körülöttük.
Így van, és pontosan erre az viszonylag nagy vízre szokott hivatkozni az Európai Unió is, amikor azt próbálja megindokolni, hogy miért nem tudjuk megvédeni az Európai Unió déli tengeri határát. Ugye az Európai Unióba két irányból jönnek alapvetően a bevándorlók, az egyik az úgynevezett nyugat-balkáni szárazföldi útvonal, a másik pedig a tengeri, földközi tengeri útvonal. És ez utóbbinak a megvédéséről mondja azt folyamatosan az Európai Unió, hogy nem, az nem lehetséges, lehetetlen, tekintettel arra, hogy a tengeri határt ilyen sok száz kilométeren keresztül nem lehet megvédeni. Na most ehhez képest az ausztrálok véghez vitték azt a bravúrt, hogy 2014-ben, 15-ben még 800 hajó érte el Ausztrália partjait évente tele illegális bevándorlókkal, aztán 2016 óta meg nulla. Tehát, hogyha több ezernyi kilométernyi óceáni határt egyébként meg lehet védeni, akkor meg lehet védeni néhány száz vagy akár néhány ezer kilométernyi tengeri határt is a földközi tengeren. Tehát igen, én azt gondolom, hogy az az alaptézise a globális migrációs csomagnak, amely úgy szól, hogy a migráció jó és megállíthatatlan, ez egy hazugság, mert mi itt Európában mindkettőnek a cáfolatával találkozunk a mindennapi életünk során. Tehát, hogy a migráció jó lenne, ezt mondani 28 olyan terrortámadás után, amelyet az elmúlt két és fél esztendőben hajtottak végre migrációs hátterű személyek az Európai Unióban, valamint azt mondani a migrációra, hogy megállíthatatlan azok után, hogy Magyarország déli határán azt megállítottuk, a szimpla hazugság, a tények nem ismerete, és egy szélsőséges migrációpárti álláspont. Tehát magyarul a migráció rossz, veszélyes, és a migráció megállítható, és erre az európai mindennapi élet szolgál bizonyítékul.
Milyen mozgásterem alatt Magyarországnak és a partner, hogyha az Európai Uniós tagállamok jelentős többsége osztja az ENSZ álláspontját a globális migrációs tervről?
Itt egy nagy vita zajlik, összesen 6 fordulóban. És a 6 fordulót követően elvileg decemberben Marokkóban kerülne sor a globális migrációs csomagnak az elfogadására az utolsó kormányközi konferencián. Jelenleg a 6 tárgyalási fordulóból 2-n vagyunk túl, amely tárgyalási fordulók során világossá váltak a frontvonalak. Két alapvető frontvonal van. Az egyik frontvonal az arról szól, hogy az ENSZ és annak alapvetően emberi joggal foglalkozó intézményei és vezetői megpróbálják átnyomni azt a megközelítést, vagy azt a vélekedést a tagországokon, hogy a migráció az egy alapvető emberi jog. Ami nemzetközi jogi szempontból nyilvánvalóan nonsense, mert ez semmilyen nemzetközi jogszabályból nem vezethető le. Nincs olyan, hogy az ember fölébred, gondol egyet, rábük a térképre, azt mondja, hogy hup, Németországban éppen jobb az élet, mint itt, akkor én most éppen oda megyek, és árkon bokron keresztül, mindegy, hogy milyen határ van, milyen szabályok, azokat mind áthágva, elmegy Németországba. Ilyen nincs ilyen emberi jog. A másik meg biztonsági szempontból is, hát meg kell nézni, hogy azok a térségek, ahol emberek százezrei vagy milliói mozognak folyamatosan, azok nagyon könnyen destabilizálható és sokszor instabillá váló térségek közé tartoznak. Tehát a migrációt beállítani, mint alapvető emberi jog, az jogi szempontból nonsens, biztonsági szempontból rendkívül kockázatos, mégis a vitának az egyik szelete az erről szól. A vita másik része, vagy a frontvonal, másik típusú frontvonal pedig azon két országcsoport között húzódik, amelyek közül az egyik azt mondja, hogy a migrációt ösztönözni kell, mert hogy jó, a másik pedig azt mondja, hogy a migrációt megállítani kell. Na most nyilvánvalóan egyelőre a racionális álláspontot képviselő országok kevesebben vannak, tekintettel arra, hogy az ENSZ tagállamainak döntő többsége az vagy kibocsátója a migrációnak, vagy tranzitútvonala. És szeretne ettől az egész problémától megszabadulni. És ebből fakad az egyébként, hogy például a második tárgyalási fordulón, én azt hittem, hogy nem hiszek a fülemnek egyébként, az afrikai országcsoport nevében felszólaló delegát arról beszélt, hogy minden migránsnak, aki útra kelt, független attól, hogy milyen jogi státusza van, minden migránsnak az útvonala minden pontján minden szolgáltatás jár. Tehát gyakorlatilag a migrációt kibocsátó országok az ENSZ-ben, felhasználva az ENSZ apparátusának támogatását, megpróbálják letolni azon országok torkán is ezt a megközelítést, akik ennél egy sokkal fegyelmezettebb és a biztonságot sokkal inkább előtérbe helyező politikát folytatnak. Úgyhogy harc van, nagy harc van, ami az elkövetkezendő hónapokban szerintem még élesedni fog.
Az első kérdéskört, hogy alapvető emberi jog vagy nem, azt megpróbálják majd lejogászkodni? Valahol, valamilyen fórum előtt?
Nézze, szerintem ez a jogi mellett legalább annyira biztonsági kérdés. Tehát az jól látszik, hogy van egy megközelítés, amelynek értelmében a migránsok jogait azt előrébb sorolják a már az adott területen élő emberek biztonsághoz fűződő jogánál. Holott éppen múlt héten az ENSZ Emberi Jogi Bizottságában Genfben, amikor meghallgatást rendeztek a magyarországi emberi jogok az emberi jogok Magyarország érvényesüléséről, akkor is a kérdések döntő többsége arra vonatkozott, hogy miért nem vagyunk megengedőbbek a migránsokkal, miért vagyunk ilyen szigorúak a határon, miért van tranzitzóna, miért nem engedünk be több embert. Tehát gyakorlatilag ott is a migránsok jogait elétették a magyarok biztonsághoz fűződő jogánál. Holott, ha azt vizsgáljuk, hogy mi az alapvető emberi jog a jelenleg fennálló nemzetközi jogi sztenderdek alapján, vagy nemzetközi jogszabályok alapján, akkor egyértelmű, hogy a biztonsághoz fűződő jog az valóban alapvető emberi jog. De a migrációhoz fűződő jog az nem található meg az emberi jogok között. Úgyhogy nagyon fontos, hogy itt hűen a nemzetközi szerződésekhez és nemzetközi jogszabályokhoz a végsőkig ragaszkodjunk az igazunkhoz, mert hogyha elismertetik a migrációt alapvető emberi jogként, akkor itt mindenki fog menni keresztül kasul a világba, és az a mi biztonsági érdekeinkkel teljes mértékben ellentétes.
Ha így alakul, valamilyen konkrét kötelezettség terheli majd Magyarországot és azokat az államokat, amelyek eddig ezt a nézetet nem osztják?
Na, ez a következő vita. Ugye az ENSZ globális migrációs csomagja az elvileg és mindenki által hangsúlyozott módon jogilag semmifajta kötőerővel nem rendelkezik. Ezt írják a papírban. Na de mi ezt a filmet egyszer már láttuk. Láttuk a kötelező kvóták kapcsán. Amikor is arról volt szó, hogy a kötelező befogadási vagy kötelező letelepítési kvóták az Európai Unióban önkéntes alapúak. És 40 ezer emberről szólnak. Aztán ugye egy következő döntéssel ez felülírva 120 ezerre módosították, majd 160 ezerre, és az önkéntes jelleget kötelező jellegre. Ezért zajlanak ellenünk eljárások, meg ezért van ellenünk boszorkányüldözés, mert mi nem vagyunk hajlandók a kötelező betelepítési kvótát alkalmazni. Na most, ha ez valóban önkéntes lenne, akkor nem indítanának velünk szemben eljárásokat. Ha önkéntes lenne, akkor nem helyeznének ránk nyomást. És a helyzet most már még rosszabb, ugye, mert az Európai Parlament szabadságjogokkal foglalkozó bizottsága azt a javaslatot tette az asztalra, hogy időbeli és létszámbeli korlát nélküli befogadási mechanizmus jöjjön létre az Európai Unióban. Tehát ezt már egyszer megpróbálták velünk megetetni, hogy valami önkéntes, meg jogilag nem kötelező, aztán a végén meg eljárások alá vonnak minket, mert nem vagyunk hajlandó befogadni illegális bevándorlókat. Amint az ENSZ globális migrációs csomagját elfogadják ebben a formában, az azonnal hivatkozási alappá válik egyrészt a nemzetközi jogalkalmazásban, a nemzetközi politikai kérdésekben, másrészt pedig a hazai nemzeti jogszabályoknak a kidolgozásában és módosításában és peralkalmazásában. Tehát azért kell küzdeni erőteljesen a globális migrációs csomag elfogadása ellen, mert hogyha azt a jelenlegi formájában fogadják el, az újabb biztonsági kockázatokat jelenítene meg Magyarország, de tágabb értelemben az egész európai térség számára.
Továbbra is az lesz a technika, hogy az uniós közös álláspont kifejtését blokkolják ebben a kérdésben?
Hát én nincsen közös uniós álláspont. Ott kezdődik a történet. Tehát ez is egy nagyon fontos vita. Ugye közös uniós álláspontról akkor lehet beszélni, hogyha mind a 28 ország egy adott kérdésről ugyanazt gondolja. Akkor van közös uniós álláspont. Tehát az európai intézmények nem többségi álláspontokat képviselnek, hanem EU-s álláspontot, EU-s álláspont meg konszenzus esetén tud létrejönni. Ezért is volt mindenfajta belső európai jogszabállyal ellentétes az, amikor az első tárgyalási fordulón az Európai Unió New York-i delegáció vezetője felszólalt az Európai Unió nevében. Holott a mi álláspontunk, vagy a mi támogatásunkat egyáltalán nem bírta rá. Ráadásul most az Európai Unió még inkább kétségbeesve rohan előre, már gyorsabban, mint a globális migrációs csomag haladna, és megpróbálja az Európai Bizottság elterültetni azt, hogy az Európai Tanács adjon már most egy biankó felhatalmazást ennek a globális migrációs csomagnak az aláírására decemberre.
De a tanács is egyhangúan kell, hogy a tanácsnak is egyhangúan kell dönteni.
Na, és akkor itt jön az újabb trükk, hogy először is bianco check, mert hogy a végső verziója a csomagnak nem áll rendelkezésre, mert majd decemberre lesz meg hat tárgyalási forduló után, amiből kettőn vagyunk túl, tehát hova a sietség. Második pedig, hogy át akarják minősíteni ezt az ügyet nem külpolitikai, nem migrációs jellegű kérdésé az Európai Bizottságban, hanem úgy akarják ezt feltüntetni, mint valamint a fejlesztés politikai, vagy ahhoz hasonló típusú kérdés, ahol már lehet minősített többséggel szavazást előírni. Tehát kikerülik az egyhangúságot, bianco csekket kérnek, csak azért egyébként, hogy az Európai Unió valamilyen általunk kevésbé értett oknál fogva már most eldöntse, hogy egy decemberben kialakuló szöveget támogat, amiről még senki nem tudja, hogy fog kinézni pontosan.
Az új osztrák és olasz kormányokkal számít valamilyen együttműködésre ebben a kérdésben? Olyan együttműködésre, mely nyilvánvaló szavazatban is megnyilvánul?
Az új osztrák kormány vonatkozásában a helyzet szerintem egyértelmű, hogy a brüsszeli vezetők azért próbálják átnyomni a dublini szerződés módosításáról szóló és egyébként a kötelező kvótákat hosszú távon létrehozó jogszabályt még a bolgár elnökség alatt, mert tudják, hogy július elejétől ugye az osztrákok veszik át az Európai Unió elnökségét. És hogyha az osztrákok jönnek be elnökségként, akkor ott a kötelező betelepítési kvótát egészen biztosan arra a fél évre elfelejtheti Brüsszel, legalábbis az előrelépést, mert a jelenlegi osztrák kormány azért nyerte meg a választást, alapvetően mert egy bevándorlás ellenes állásponttal indult. Az olaszok esetében ugye még egyébként nincsen kormány, sőt, az valószínűleg egy hosszabb folyamat lesz, míg az ott létrejön. Egy dolog biztos, hogy ott is a bevándorlás ellenes pártok kapták a legtöbb szavazatot. Tehát az egészen biztos, hogy lesz egy eddiginél jóval szorosabb visegrádi osztrák, de visegrádi olasz, vagy visegrádi osztrák-olasz együttműködés a bevándorlás terén.
Ennek lehet valamilyen formáját majd észlelni? Bizottsági szavazásokon, tehát ahol
szerintem
látjuk,
igen.
Hogy ez...
Szerintem igen, mert hogy nyilvánvalóan látszik, hogy a nemzeti parlamenti választások Európában ma már alapvetően azon vonal mentén osztják szét legmarkánsabban az induló pártokat, hogy azok mit gondolnak a migrációról. És nyilvánvalóan nem engedheti meg magának egyetlen egy olyan kormány sem, amely alapvetően egy migrációellenes állásponttal nyerte meg a saját nemzeti választását, hogy attól eltérő álláspontot képviseljen európai szinten. Tehát igen, én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő időszakban a formális kérdésekben is számíthatunk az osztrákok és olaszok támogatására.
És nincs más eltérő álláspont, egy harmadik, csak az, amit a magyar kormány képvisel. Tehát tőlük is ezt az álláspontot látjuk majd képviselni? Ez egy szigorú álláspont.
Hát nézd, ez egy szigorú álláspont. Az Európai Unión belül a kötelező betelepítési kvótáról kétfajta álláspontot lehet képviselni, igen vagy nem. És én azt gondolom, hogy az osztrákok jelenlegi kormánya az semmilyen módon nem fogja támogatni a kötelező betelepítési kvótának a létrehozását. Ezt már többször világosan elmondták.
Ukrán kollégája azt mondta, hogy a KMKS, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elleni korábbi támadásokat Oroszország, ezen belül konkrétan az FSB nevű szervezetük szervezte azért, hogy bizonytalanságot keltsen. Át is helyeznek egy zászló aljat Beregszászra, ezzel ellen ön tiltakozott. Elképzelhetetlennek tartja, hogy valóban egy orosz szándék áll a mögött, hogy Magyarország és Ukrajna viszonya romoljon?
Hát nézze, én annyit tudok erre mondani, hogy nem az orosz parlament fogadta el a magyar kisebbség jogait a drámai módon megsértő és visszavágó ukrán oktatási törvényt, és nem az oroszok döntettek amellett, hogy az ukrán-orosz harc helyett ukrán haderő kb. 800 kötőjel 1000 katona Ungvárra, illetve Beregszászra költözik. Tehát én nem tudom, hogy a Ukrajna területén a magyar politikai képviselet székháza elleni támadást kik hajtották végre, mert semmifajta bizonyítékot, semmifajta tájékoztatást erről a kérdésről azon túl nem kaptunk, hogy az ukrán kollégám ezt kijelentette, de még azt mondom, semmifajta bizonyítékot nem mutattak nekünk. De szerintem nekünk nem is az a lényeg, hogy megítéljük, hogy ki követte el ezeket a cselekményeket, hanem az a lényeg, hogy az ukrán államnak az a kötelessége, hogy az ilyenektől megvédje a nemzeti kisebbségeit, olyan helyzetet állítson elő, hogy ilyen ne történhessen meg. Most az egy más kérdés, persze utána a felderítés is az ő feladatuk, de hát mégiscsak most úgy néz ki a dolog, hogy a Kárpátalján a következőképpen állunk. Először is ugye elfogadta az ukrán parlament az oktatási törvény módosítását, amelynek a nyomán 12 éves kor fölött megszüntették a korábban 23 éves korig járó jogosultságot, vagyis hogy a magyar fiatalok kizárólag a saját anyanyelvükön tanuljanak. 1. 2. A Velencei Bizottság arra kötelezte az ukránokat, hogy módosítsák ezt a törvényt, hogy indítsanak konzultációt a magyarokkal, ehhez képest mi történt? Elkezdték végrehajtani a törvényt, nem indítottak konzultációt a magyarokkal, nem akarják megváltoztatni a jogszabálynak a kisebbségi jogokat sértő részét. Aztán az Ukrán Alkotmánybíróság alkotmány ellenesnek minősítette azt a kisebbségi nyelv használatról szóló törvényt, amely jelenleg egy viszonylag előnyös helyzetben tartotta a magyarokat a saját anyanyelv használata vonatkozásában. 3 javaslaton az ukrán parlament asztalán, arra vonatkozólag, hogy milyen új nyelvtörvényt fogadjanak el, az egyik rosszabb, mint a másik, de mindegyik rosszabb a legutóbbi helyzetnél. 10-ről 33%-ra kívánják növelni a minimum arányát egy adott nemzeti közösségnek egy adott körzetben ahhoz, hogy az a saját anyanyelvét használhassa. Ráadásul olyan blödségeket akarnak előírni, mint hogy például a magyar nyelvű újságot a Kárpátalján csak úgy lehessen kiadni a magyaroknak, hogy abban benne van az ukrán tükörfordítás, és például mondjuk egy kárpátaljai vidéki művelődési házban csak úgy lehessen magyar színházi előadást tartani, hogyha közben digitálisan, szimultán írják ki ukránul. Azok kinek azt nem pontosan tudjuk, de ilyen szabályokat akarnak alkotni. Aztán február hónapban 2-szer robbantották föl a Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetségének a székházát, és akkor most még eljutottunk oda, hogy ahelyett, hogy az ukrán katonákat a keleti határon tartanák, átteszik őket Beregszászra, ahol 4, abba a térségbe, amit 4 NATO tagország határol. Tehát a kérdés az, hogy vajon mi motiválhatja az ukránokat abban, hogy ilyen szinten a kisebbségek és azon belül a magyarság ellenes intézkedéseket tesznek.
Ez kérdés, vagy önök tudják?
Hát nézze, én nagyon sokat tárgyaltam ukrán kollégákkal az elmúlt években. És amikor világossá vált, hogy az ukrán parlament asztalára kerültek olyan jogszabályok, amelyek nagyon veszélyesek lehetnek, akkor ezt tárgyalásról tárgyalásra felhoztuk. Külügyminiszteri szinten, miniszterelnöki szinten, elnöki szinten is. Mindig az volt a válasz. Nyugodjatok meg, semmi baj nem lesz, mindez az oroszok ellen van, tehát titeket ez nem fog érinteni. Ma meg ott tartunk, hogy a magyarok nem tanulhatnak majd az anyanyelvükön a 12 éves koruk fölött, hogy a nyelvhasználatot szigorítani akarják, hogy fölrobbantják a magyar képviseletet, és hogy ukrán katonákat telepítenek egy többségében magyar lakta területre, a magyar határtól 10 kilométerre. Tehát ilyenkor az ember csak kapkodja a fejét, és szerintem ilyenkor világossá kell tenni, hogy ilyet egy olyan ország nem tesz, nem tehet, amelyik hitelesen, őszintén az Európai Unió, illetve a NATO felé próbál integrálódni.
Addig blokkolják a miniszteri szintű Ukrajna-NATO tanácskozásokat, ameddig a törvényeket vissza nem vonják?
Én írtam egy levelet a NATO főtitkárának és az ukrán kollégának is, amiben világosan leírtam, hogy 3 dolognak kell teljesülni ahhoz, hogy Magyarország boldogan visszatérjen az Ukrajnát támogató álláspontjához. Az első, hogy a Velencei Bizottság döntésének megfelelően meg kell kezdeni a konzultációkat a magyar nemzeti közösséggel. Tehát nem valami extrát, nem valami rendkívülit kérünk, hanem azt, hogy a Velencei Bizottság döntését méltóztasson végre betartani Ukrajna. A második, hogy 2023-ig tolják ki az új ukrán oktatási törvény bevezetésének időszakát, és 3, hogy csak olyat vezessenek be 2023 után, amivel a magyarokkal megállapodtak. Tehát amennyiben ezt a 3-as elvárást teljesítik az ukránok, amennyiben erre a háromra adnak jogi garanciát, akkor Magyarország azonnal boldogan újra támogatni fogja az ukránok európai és euróatlanti integrációs törekvéseit. Addig egészen biztosan nem, mert hogyha ezt a fajta eszközt kiadjuk a kezünkből, akkor nem lesz más eszköz a kezünkben, mert az ukránok, csalafinta módon a 4 nappal az EU-Ukrajna társulási megállapodás hatályba lépését követően tolták át például a saját parlamentjükön a magyarok oktatási jogait drámaian csorbító jogszabály.
Ki fog tovább kitartani? Ki tudják ezt számolni? Erősebb a NATO Ukrajna felé irányuló érdeke, mint a Magyarország felé irányuló érdeke?
Nézze, mi elmondtuk a NATO főtitkárának, elmondtuk valamennyi barátunknak, és meg is értették, hogy ezt a helyzetet nem mi idéztük elő. Tehát egy helyzetet feloldani csak az tud, aki azt előidézi. Nem mi módosítottunk oktatási törvényt.
És azt mondták, hogy önöknek igazuk van, így fogunk eljárni.
Ugye az a helyzet, hogy folyamatosan felvetik ezt a kérdést az ukrán félnek, értik a mi álláspontunkat, persze örülnének, hogyha emiatt nem blokkolnánk, de értik az álláspontunkat, és amennyire a hozzám visszajutó információk elmondhatók, abban azt fogom mondani, hogy gyakran felvetik a barátaink, az ukránoknak, hogy legyenek kedvesek ezt a helyzetet végre valahogy próbálják meg orvosolni, mert azt mindenki látja, még a velünk szemben legkritikusabbak is, hogy ezt a helyzetet nem mi állítottuk elő. Ezért aztán mi feloldani sem tudjuk.
Az Kárpátalján dolgozó EBSZ megfigyelőktől, amelyek jelentős részben magyar kérésre vannak ott, milyen információkat kapnak most?
Na látja, ez meg a másik iskola példája az ukrán fake news kategóriának, hogy az ukránok elkezdték tagadni, hogy az EBSZ megfigyelők ott lennének. Hát holott ott vannak. Tehát megérkeztek rotációban, több mint 10 emberrel folyamatosan jelen vannak a terepen, és az ő jelenlétük az azért nagyon fontos, mert az EBSZ-nek ugye az egyik legfontosabb funkciója az a konfliktus megelőzés, a prevenció. Na most Kárpátalján már olyan helyzet van, hogy meg kell előzni a konfliktust. Tehát ahol kétszer fölrobbantják egy hónapon belül a kisebbségi képviseletnek a székhelyét, ott békéről beszélni, vagy nyugalomról beszélni, az talán költői túlzás volna. Úgyhogy az EBSZ megfigyelők jelen vannak, és ez a kárpátai magyarok számára nagy megnyugvás. Most én nem az ő véleményükre hagyatkoznék a helyzet megítélésben, hanem a helyi magyarokéra, és a helyi magyarok számára megnyugvás, az EBSZ megfigyelők ott vannak, a helyi magyarok rendkívüli módon fel vannak indulva a jogaik csorbítása miatt, jogosan egyébként, és hát nyilvánvalóan el kell fogadnunk azt is, hogy félelmet keltett bennük az a robbantássorozat, amit az Ukrajnában elkövettek a magyar képviselet ellen.
És a zászlóalj áthelyezés félelmet kelt? Végül is az ember gondolhatna, hogy saját országának a katonái, ha a saját országunk éppen háborúban van egy másikkal, akkor csak jól jönnek itt. Vagy ez nem ilyen egyszerű?
Ugye itt én az észszerű álláspontra helyezkedem. Hogyha mondjuk Ukrajnának ugye van konfliktusa Oroszországgal, és a területi integritását kell védenie keleten. A kérdés az, hogy 800 katonát miért helyeznek át vajon, egy zászló alatt, miért helyeznek át vajon az ország teljesen nyugati végébe, egy NATO tagország határától 10 kilométerre. Mi szükség van azokra ott? Nem a keleten kéne harcolniuk, vagy fellépniük. Tehát itt is gyakorlatilag a helyi magyarság megfélemlítéséről van szó, én ezt nem tudom másként értelmezni.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják.